Kedves hallgatom! A zsidókhoz írt levél 10. részének 31. versét olvassuk. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ez nagyon érdekes bibliavers, és hasznos, ha egy kicsit foglalkozunk vele. Ez a vers keresztényeknek és hitetleneknek egyaránt szól. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Esdrás könyve 7. részének 9. versében olvassuk. Az első hónap első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az 5. hónap első napján érkezett meg Jeruzsálembe, mert vele volt Istenének a jó akarata. Ebben a versben Isten keze az ember javát segítette elő. Isten így akarja rád helyezni a kezét, hogy javadat szolgálja, de olykor nagyon ránehezedik keze az ő gyermekeire. Megdorgálja őket, vagy ahogy mondjuk, sarokba állítja őket. Engem már állítottak sarokba. Talán te is emlékszel ilyen esetre az életedben. Dávid is volt ott, és a 32. Zsoltár 4. versében ezt írja. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Szela. Mit cselekedett vele Isten? Megfenyítette Dávidot, a sarokba állította. Dávid próbálta elrejteni bűnét, de Isten rávette, hogy megvallja és rendezze. Isten hasonló okból olykor ránehezíti kezét a keresztényekre is. Isten fenyítő keze azonban egészen más, mint ítélő keze. Ezt mondja, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Isten nem bosszúálló módon szolgáltat ítéletet, de megítéli a bűnt, és ezt nagyon hangsúlyoznunk kell ebben a korban. Hallgasd ismét a zsoltárost, mert pohárban az Úr kezében tele habzó fűszeres borral. Ha tölt belőle, meg kell inni, még a seprőjét is le kell nyelni minden bűnösnek a földön. 75. Zsoltár, 9. vers. Láthatod, hogy a zsoltáros és a proféták is úgy beszéltek az ítéletről, hogy megérkezik, és akkor a harag pohara teljesen megtelik. Napjainkban éppen ez történik. Isten nem siet az ítélettel. Hosszan tűr az emberért, mert nem akarja, hogy elvesszünk, de az ítélet pohara egyszer megtelik. Ez keserű pohár lesz. Isten ítéletének a pohara vár mindenkire, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Ha megveted azt, amit Krisztus érted vállalt a kereszten, akkor csak az ítéletre számíthatsz. Semmi reményed nem lehet a jövő felől. Ugyanezt a gondolatot hangsúlyozza az író a zsidó hívőknek. A mózesi törvény alatt minden évben vihették az áldozatot, vagy bármelyik napon, amikor akarták. De többé nem tehetik. Annak vége. Most oda kell fordulniuk, mint ahogy nekünk is, az Úr Jézus Krisztushoz. Ezek után az író személyesen szól a zsidókhoz, akiknek levelét írja. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 32. vers. Feltételezem, hogy azok a zsidók, akik a levelet kapták, megváltásban részesültek. Semmi kétség sincs az íróban afelől, hogy hívők. Mert egyrészt gyalázkodásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandó vagyonotok van. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 33. és 34. vers. Mert egyrészt gyalázásokkal megszégyenítettek titeket. A keresztényekből látványosságot csináltak. vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Nyilvánvalóan némelyik hívőt bebörtönöztek hitéért, míg másoktól elvették vagyonukat. Az író emlékezteti őket hitükre és türelmükre, amit e próbák között tanúsítottak. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 35. vers. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat. Ez egy másik módja annak a tanításnak, hogy a reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 36. vers. A türelem és a hit együtt áll a Szentírásban. Miután a próbák között hitet tanúsít valaki, egyúttal bemutatja türelmét a hit teljességre jutásának jövendő reménységével. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 37. vers. Sokszor hallom ezt a kifejezést. Ismét meghallgatlak a rádióban, ha az Úr még késlekedik. Kaptam híreket azoktól, akik ezt mondják. Az Úr nem fog elkésni. Egyesek úgy viselkednek, mintha Jézus elfeledkezett volna eljöveteléről, és késlekednék. Ő nem késik el. Már benne van naptárjában az eljövetele. Valaki ezt kérdezi, mikor jön el az Úr? Az Úr nem mutatja meg nekem a naptárját, tehát nem tudom. Egyesek úgy beszélnek, mintha már látták volna az Úr naptárját, de azt hiszem, az emberi naptárba tekintettek bele, mert senki sem látta még Isten kalendáriumát. Azonban bizonyosak lehetünk benne, hogy Krisztus eljön a kijelölt napon, ez olyan bizonyos, mint első földre jövetele. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 38. vers. Ez a vers idézett Habakuk 2. fejezetének 3. és 4. verséből, amit Pál említ a római és Galata levélben is. Nagyon fontos Biblia vers. Minden idézett helyen mást és mást hangsúlyoz általa az író. A római levélben azonban a hangsúly, hogy az igaz hit által fog élni. Tehát Isten megigazítja a bűnöst. Itt a zsidókhoz írt levélben a hangsúlyozás a hit általi életre vonatkozik. Számos utalás történik az élő Istenre, és ez a levél az élő közben járóról beszél. Ő ugyanaz a személy, aki meghalt értünk a kereszten, és visszatért a halálból. A hangsúly feltámadására esik, és arra, hogy ő élő Krisztus az Isten jobbján. Mivel hozzátartozunk, élő Istenünk és élő megváltónk van Isten jobbján, ezért hit által élünk. Ahogy korábban már mondtuk, hitünk nem ugrás a sötétbe. Ez Isten igéjén nyugszik. Az igaz ember hit által él. A Galata levélben Pál a hitet emeli ki, az igaz hit által fog élni. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 39. vers. A zsidókhoz írt levél szerzője nem állítja, hogy meghátráltak, de beszél ennek veszélyéről, és figyelmezteti őket. Mivel a meghátrálás azt jelenti, hogy valaki bevonja a vitorlát, a hívő ember a hajóshoz hasonlóan teljesen kibontja a vitorlát. Ezt akarja mondani az író ezeknek az embereknek. Haladjunk tovább. Arra gondol, hogy a hívő meglazíthatja a vitorlát, elbátortalanodhat az üldöztetés, nehézségek, depresszió miatt. De mivel élő megváltónk van, haladjunk tovább. Bontjuk ki az összes vitorlát. Menjünk előre Isten nevében. Emlékezel a francia hugenották történetére. Üldözték és elárulták őket. Amikor Franciaország elpusztította a hugenottákat, akkor a legjobb francia férfiakat és nőket semmisítette meg. A francia hugenották csatába indultak, vállalva a halált is, és ez volt a mottójuk. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Franciaország népe sohasem lett olyan nemzetté, mint amilyen ez emberek elpusztítása előtt volt. Mi mai hívők is valljuk ugyanazt, mint a hugenották. Sok hűhó van ma a keresztények között. Sokan panaszkodnak és kritizálnak. Sok gyereksírás hangzik, ezért sok csecsemő még mindig dajkálást igényel. Egy csodálatos levél fő üzenete az, hogy haladjunk tovább. Küzdjünk Isten nevében. A 11., 12. és 13. fejezet egy nagyobb szakaszt képez a zsidókhoz írt levélben. Eddig a pontig a levél főként tankérdésekkel foglalkozott, de most nagyon gyakorlati területre lép. Most elkezdjük azt a fejezetet, amelyet gyakran a hit fejezetének neveznek, és ez nagyon érdekes, mert az átlagember nem gondolja, hogy a hit nagyon gyakorlati ügy. Rá kell jönnünk, hogy valóban az. A 11. fejezetet sokan úgy is nevezik, hogy a hithősök katalógusa. A hit szempontjából vizsgáljuk meg ezt a részt, mit cselekszik a hit az ember életében minden korszakban, minden körülmények között, az Édenkert kapujától kezdve a mostani pillanatig. Ez a fejezet illusztrálja, hogy neked és nekem ezek az emberek bizonyságtevők, akik lelkesítenek minket a hit szerinti életre. Olyan könnyű a keresztény életet szabályok sorozatára korlátozni. Ez az egyik oka annak, hogy sokan a hegyi beszéd vagy a 10 parancsolat alá igyekeznek bújni, mivel az emberek szeretik a szabályokat és parancsokat. Úgy tűnik, olyan egyszerű és könnyű a szabályoknak engedelmeskedni. Amikor egy új területen vezetem autómat, mindig megkérdezem valakitől, hogy hogyan lehet oda jutni. Általában ezt írják. Itt fordulj balra, haladj tovább néhány háztömb mellett, és aztán hajts jobbra. Ezt szeretem, mert könnyű követni. Az élet sok embernek éppen ehhez hasonló. Követni akarnak egy csomó szabályt. De ez a fejezet azt mutatja, hogy a benne szereplők egészen más úton jártak. A hit útját követték, és Isten azt akarja, hogy a mostani időben mi is ezt kövessük. Ebben a fejezetben azt is észrevesszük, hogy a hitetlenség a legsúlyosabb bűn, amit valaki elkövethet. Istennek van orvossága minden bűnre, kivéve a hitetlenség állapotát. Ez nem azt jelenti, hogy a hitetlenség megbocsáthatatlan bűn. Nincs olyan cselekedet, amit elkövethetnél, és Isten holnap ne bocsátana meg. De ha továbbra is megmaradsz a hitetlenség állapotában, Istennek egyáltalán nincs rá gyógyszere. E fejezetben az első nyilatkozat a Szentírás hit definíciója. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 1. vers. Istenhez két úton lehet közeledni. Az első a cselekedetek útja. Igen, ha tökéletes lehetsz cselekedeteidben, Isten elfogad téged, de eddig erre még senki sem volt képes. Ádámnak nem sikerült, és azóta még senki sem tudta megtenni. Ábrahám nem így közeledett, sem Dávid, sem Dániel. Egyetlen ember sem tudta tökéletesen megtenni. Ezért ez nem megfelelő út az Istenhez, de sokan ezen a hiába való úton tántorognak. Egyedül hit által lehet Istenhez közeledni. Mi hit által járulunk Isten elé. Sokan ezt az utat nem találják nagyon kielégítőnek, és úgy érzik magukat, mint az a kisleány, akitől a hit megfogalmazását kérték. Ezt mondta, a hit annak elhívését jelenti, amiről tudod, hogy nem úgy van. Sokaknak ez a hit. Azt hiszik, hogy a hit ugrás a sötétbe, a bizonytalanba, vagy afféle szerencsejáték. Ha neked a hit ezt jelenti, akkor nincs hited, mert a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, ami azt jelenti, hogy a hitnek van alapja. Másoknak a hit nagy misztérium. Aféle hatodik érzék, bizonyos betekintés a lelki világba, vagy bejárás egy új világba. A hit egyeseknek olyan, mintha valaki egy titkos rendhez tartoznék, amelybe beiktatták, és bizonyos misztikus cselekedeteket hajthat végre, amiket Isten elfogad a jó cselekedetek helyett, ha csak elég erősen hisz. Az ördögök is gyakorolják a hívést, és mégsem üdvözülnek. Sok kultusz és izmus van napjainkban, amelyek ördögiek, és a sátán vezetése alatt állnak. Követőinek a hit olyan, mint valami fétis vagy jó szerencsét hozó varázslat, amit a nyakukba akasztanak és magukkal visznek. De ez nem hit. Spurgeon ezt írta le. Nem a Krisztushoz való ragaszkodás vált meg téged, hanem maga Krisztus. Nem a Krisztusban való örömed vált meg téged, hanem maga Krisztus. Még csak nem is a Krisztusban való hited vált meg téged, jól lehet ez az eszköz. Maga Krisztus vére és érdeme a megváltás alapja. Ezáltal nyersz üdvösséget. A hit megragadja ezt, és ez minden. Ezért a hit egyáltalán nem valami titokzatos eszköz. A hit föltekintés az Úr Jézus Krisztusra. A hit nem olyas valami, amit hozzáteszünk a jó cselekedetekhez. Gyülekezeteinkben egyesek úgy kezelik a hitet, mint valami öntetet, amit a jó cselekedetek salátájára kell önteni. Elkészíted a salátát, és francia öntettel látod el, vagy sajtos öntettel, vagy olasz öntettel. Sokan csak ráteszik a hitet a jó cselekedetek tetejére. Ez egyáltalán nem hit. Vegyük a hit szentírás szerinti definícióját, ami előttünk áll. A hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amit Dr. J. Oswald Sanders, egykori kínai misszionárius mondott. A hit képessé teszi a hívő lelket arra, hogy a jövőt jelenként és a láthatatlant láthatóként kezelje. Ez jó megfogalmazás. A hit a remélt dolgokban való bizalom. A görög szó ezen a helyen hypostasis. Ez tudományos meghatározás és ellentéte a hipotézisnek vagy elméletnek. Ez tényeken nyugszik. A kémiában ez az az anyag, amely a kémcső aljára ülepedik, miután elvégeztünk egy kísérletet. Egyetemi kémia óránkon a tanár minden diáknak adott egy kémcsövet és kérte, hogy találjuk ki, mi van benne. A kémcsőből kivettem egy kis anyagot, hozzátettem egy vagy két más anyagot, majd felmelegítettem a bunzenlámpa lángján, hogy fölfedezzem, mi lehet a csőben. Egy napon kísérletezés közben csak nem felrobbantottam a laboratóriumot, mert olyas valami volt a kémcsőben, amit nem lett volna szabad beletenni. 5 évvel később a takarítónő még mindig talált üvegdarabokat abból az edényből, amivel kísérleteztem. Szerencsére az üvegszilánkok a kabátomra és nem a szemembe repültek. 7 héttel korábban is kísérleteztem a kémcsőben levő anyaggal, és megmondtam a professzornak, hogy minek gondoltam az anyagot. Bizonyos fajta pornak tekintettem, és a professzor helyeselte megállapításomat. Volt bizonyos anyag a kémcső alján, amit én csak sejtettem, hogy micsoda, de a professzor bizonyos volt benne. Az az anyag valóságos volt, és a hit is ilyen valóság. Dr. A.T. Robertson ezt a valóságot birtoklevélnek fordítja. Mi a birtoklevél? Mi a valóság? Ez Isten igéje. Ha hited nem Isten igéjén alapul, akkor az egyáltalán nem bibliai hit. nem arra épül, amit Isten mond. Valójában a hit azt jelenti, hogy elfogadjuk Isten szavát. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy adod nekem igédet, és én arra építhetem hitemet, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.